ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Az egy szuper dolog, hogy együtt tudok dolgozni illusztrátorokkal. Tehát tényleg egy nagy csapatmunka, amiben sok mindenféleképpen ki lehet venni az embernek a részét. Mi inkább azt szoktuk nézni a Beanbagnél, hogy amúgy mi az üzenet, tehát hogy mi az a cél. És hogyha olyasmi, amiről úgy gondoljuk, hogy érték, és szívesen odaállunk mögé, akkor bármennyi kreativitást, meg művészetet akár bele lehet tenni ahhoz, hogy az jól eléri a célját. Amúgy egyre jobban foglalkoztat ez a téma, hogy a mentális egészség terén nem csak filmek fogyasztásában, vagy hogy valamit elmagyarázon az a videó, de maga az alkotó folyamat is hogyan tud ebbe bekapcsolódni.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristálybea vagyok. Végtelenül gazdag az animáció felhasználási módja, miközben az elkészítése precíz és időigényes, nagyfokú kreativitást igényel. Kassai Réka, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem média szakán találkozott először az animáció fogalmával, hosszú út vezetett számára addig, hogy mostanra nem csak tanítja, hanem együttműködések révén izgalmas projektekben teheti magát próbára újra és újra. A műhely titkok mellett beszélgetünk arról is, hogyan állítható az animáció készítés a mentális egészség támogatása mellé, hogyan lehet a fiatalokat felkészíteni arra, hogy az őket körülvevő vizuális és információ dömpingben értsék is, amit látnak. Kassai Réka egyetemi adjunktus, animációs filmkészítő, a Beanbag animációs stúdió vezetője az Ezer Egy Ötlet vendége. Mi volt így az első találkozásod az animációval? Úgy egyáltalán mikor keltette fel a te érdeklődésedet, hogy akkor te ezzel foglalkozzál, hamarabb rajzoltál, vagy maga az érdekelt, hogy hogyan lehet ezeket a rajzokat megmozdítani? Mi volt ez az első találkozás?
Nem nagyon korán találkoztam az animációval, inkább az egyetem vége fele és egyetem után, illetve hát az egyetemen tanultunk egy nagyon kevés animációt, viszont nekem nagyon sok szál vezetett az animációhoz már korábbról, így nagyon sok minden akartam lenni, ha majd nagy leszek, és egy csomó minden lettem is rövidebb, hosszabb ideig ezekből, és sok minden így ötvöződött az animációban. Például készültem építészetre iskolás koromban, és akkor jártam rajzórára, és megtanultam rajzolni. Akkor nagyon érdekelt a színház világa, szerettem volna menni teatrológiára, vagy színház rendezésre, ha nem nagyon volt ilyen magyarul, és a történeteket mesélni, szóval így egy csomó minden opció volt, ami úgy éreztem, hogy egyik sem az igazi, vagy az, amiben én az életemet el szeretném tölteni. És akkor indult a médiaszak, amikor én érettségiztem, és egy új dolog volt, érdekes, gondoltam, hogy próbáljuk ki, a filmekhez még nem volt olyan nagyon sok közöm, és ott szerettem meg, igazából ott egy nagyon kicsi animációt tanultunk, de ami jó volt, hogy bekerültem egy olyan közösségbe, ami nagyon inspiráló volt, hogy így keressem meg az utamat, és amiket ott tanultam, film, történeti, elméleti dolgok, azok így megalapozták azt, hogy utána felfedeztem, hogy hol lehet még tovább tanulni animációt. És akkor így egyetem után mesterin, meg külföldön tanultam olyan iskolákban, ahol kifejezetten animációt tanítanak, és úgy próbáltam utána itthon kitaposni egy utat magamnak, ami hát nem volt, egyáltalán nem volt egyszerű, nem tudom, ez már nem tartozik a kérdésedhez.
De nyugodtan, tehát hogy ez is a válaszhoz hozzátartozik.
Igen. Szóval én nagyon-nagyon sokáig tapogatóztam, hogy hogy lehet akkor itthon az animáció készítéssel foglalkozni elsősorban, és hogy ne csak egy ilyen hobbi legyen. És tényleg nem is tudom, szerintem vagy 10 évig így óraadó is voltam, szabadúszóként dolgoztam projektekben, de hogy nem volt egy biztos egzisztenciám, vagy így nagyon sokáig küzdöttem azzal, hogy akkor, hogyha megkérdezik, hogy én mi vagyok, akkor mit is mondok. És azért tartom fontosnak ezt elmondani, mert ami most látszik, hogy mennyi minden működik itt is az animációval kapcsolatban, az így egyáltalán nem volt mindig így, mert meg nem volt egyértelmű. Szóval elég nehezen alakult ki.
És hogyha most valaki megkérdezi, hogy mi vagy, akkor mit mondasz?
Hát ez attól függ, hogy milyen környezetben. Tehát, hogy főállásban egyetemi oktató vagyok, akinek az animációs film a szakterülete, azon kívül pedig animációs filmeket készítek, vállalkozás vezető is vagyok, főleg ez a kettő.
Annyira gazdag az, ami az animációhoz hozzátartozik. Tehát itt indítottál azzal, hogy mennyi sok minden érdekelt, kezdve az építészettől a történetmesélésen keresztül sok minden másig, és annyira gazdag, ami az animációba beletartozik, már csak hogyha lebontanánk, hogy egy valaki rajzolja, egy valaki megmozgatja, vagy mozgásba hozza, de ugyanúgy valaki megírhatja a történetet, a szkriptet, egy kicsit rendezői fej is kell hozzá, de egy kicsit a történetmeséléshez is érteni kell, de nem árt, hogyha valakinek képessége van ahhoz, hogy rajzoljon. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy tegyük egy kicsit tisztába, hogy mennyi mindenre használják az animációt. Tehát, hogy vannak az animációs filmek gyerekeknek, felnőtteknek, stb. Akkor van, amikor vállalkozásban használnak, van, amikor oktató videóként használnak egy animációt, van, amikor tulajdonképpen egy logónak a megmozgatása is animáció.
Igen, mind a két részt külön is megközelíthetjük a kérdésnek, és tényleg nekem is ez volt a nagy felfedezés, hogy annyi művészet ötvöződik az animációban, és annyi felől meg lehet közelíteni. És én sokáig azt gondoltam, mivel én nem rajzolok, illetve megtanultam valamennyire rajzolni, de nem vagyok egy illusztrátor, egy képzőművész, hogy akkor nem fogok tudni, nem értek hozzá, nem fogok tudni boldogulni, és hogy inkább a filmek felől közelítem meg amúgy. De az egy szuper dolog, hogy együtt tudok dolgozni illusztrátorokkal, tehát tényleg egy nagy csapatmunka, amiben sok mindenféleképpen ki lehet venni az embernek a részét. És igen, egyrészt beszélhetünk arról is, hogy milyen fajta animációk vannak, mert lehet, hogy ez így nem annyira különül el mindenkinek a fejébe, hogy mi minden tartozik ide, vagy hát mi is azon nőttünk fel, hogy igazából rajzfilmekről beszéltünk, és a gyerekek által fogyasztott mozgóképeket azonosítottuk ezzel, és hogy valóban nagyon gazdag kifejező eszközről van szó, úgyhogy erről beszélhetünk egy kicsit, hogy mi minden, és akkor arról külön beszélhetünk, hogy akkor hogyan használjuk, az egy másik nagy téma. Egyrészt ugye, hát a rajztudás az a mai napig az egy nagyon jó dolog, hogyha valaki rajzol, akkor már nagyon könnyen tud animációt készíteni, tehát vannak ezek a klasszikus rajzolt animációk, vagy egy klasszikus technikának is nevezik, mert ez volt az egyik legrégebbi, és ugye a Disneynek a régi filmjei azok így készültek, hogy így kockáról kockára rajzolták meg a fázisokat.
Tehát amikor így kézzel megfestenek minden egyes Igen. fázisát, minden egyes lépését.
Igen, viszont tervezésben ez úgy történt, hogy előbb megrajzolták a kulcspozíciókat, és utána mások, akár ilyen képzetlenebb rajzolók kitöltötték fázisokkal, tehát azt a sok másodpercet így feltöltötték rajzokkal, amit ma például nagyon jól át tud venni a számítógép, tehát hogy kicsit arra épül, hogy a kulcspozíciókat kell kitalálni, de hogy ezek a szép rajzolt animációk régen így készültek, ma is létezik ez a műfaj, de igazából ilyen művészeti projekteknél, vagy olyan helyen, ahol tényleg van értelme kézzel megrajzolni mindent, ott használják, mert sokat lehet optimizálni már rajta. És akkor vannak ugye a stop motion animációk, ami most nagyon népszerű kezd lenni így mindenféle körökben, mert nagyon könnyen lehet ilyet készíteni. És hát ez amikor ugye fényképezőgéppel vesszük fel kockáról kockára a mozgásnak a fázisait, de itt is nagyon sok, nem is különböző technika, hanem az, hogy milyen anyagokkal dolgozunk, az nagyon változatossá tudja tenni. Ez egy nagy gyűjtőfogalom, hogy stop motion, de ezen belül lehet gyurmával dolgozni, aminek megvannak a maga szépségei, előnyei, hátrányai, nehézségei, vagy mondjuk tárgyakat mozgatni, amiben az mindeniknek megvan a maga különlegessége a tárgyaknál az, hogy van egy eredeti jelentésük a tárgyaknak, és akkor hozzáadódik egy másik jelentés mondjuk a mozgások által, és az ilyen nagy kreativitásra ad lehetőséget. És akkor ugyanide tartoznak ilyen kísérleti technikák, hogy homok, animációk, vagy pixiláció, amikor emberi testek mozognak ugyanígy kockáról kockára rögzítve, és akkor ilyen, olyan mozgásokat tudnak végrehajtani, amik nem realisztikusak.
Itt a stop motion technikánál megállnék egy picit, mert hogy volt 2023-ban egy Oscar jelölt animációs film, ez Guillermo del Toro-nak a Pinocchio filmje, és ott annyira az is stop motion technikával készült, tehát hogy minden egyes mozdulatot lefényképeznek, viszont annyira finom lesz ez a végén ez a mozgás, hogy egyáltalán nem tűnik művűnek, egyáltalán nem érzem azt, hogy akkor ott történt egy ilyen mozgatás, mert nem ilyen robotszerű. Például én sokáig azt hittem, amíg nem olvastam erről, hogy az rajzolva van, csak hogy valahogy 3D-be, nem tudom, kialakították ezt. Hogy hozzák létre?
Igen, épp akartam említeni a Pinokkiót is, és érdemes megnézni, mert vannak ilyen backstage videók arról, hogy hogy készül, hogy hogyan készítik el a bábokat, akár így több méretbe, attól függően, hogy mennyire közelről lesz fényképezve, és hát legtöbbször azért van erre már egy adag tudás, meg tapasztalat, de hogy így le tudják szimulálni az emberi mozgásokat, vagy a természetes mozgásokat.
És az, hogy hogy hányféleképpen lehet animációs filmet készíteni, az igazából csak az animációs filmkészítőnek a fantáziáján múlik. Itt megint hoznék egy példát, amit a Beanbag oldalán találtam, ez a Pókember, a Pókember univerzumon keresztül, nem tudom, egy animációs film, ami Pókembernek a történetét dolgozza fel, és az a különlegessége, hogy egy filmen belül van nagyon sok különböző animációs technika, olyan, amit már említettél, tehát, hogy megrajzolják a hátteret, tehát, hogy meg van festve, stb. Tehát, hogy ez bővíthető, hogy hányféleképpen lehet animációkat készíteni?
Az alkotónak nyilván a fantáziáján meg a szándékain múlik sok minden, hogy mit szeretne belevinni. Nagyon sok olyan eset van, amikor maga a történet, vagy az, hogy mi lesz végül is elmesélve, az valahogy megkívánt, vagy közelebb hoz bizonyos fajta megközelítést látványban is. Tehát szerintem mind a kettő benne van, hogy amúgy az, aki készíti, mihez ért, meg miben van tapasztalata, meg mit tud jól csinálni, meg vagy mit szeretne kipróbálni. És az is, hogy mit, nem tudom, hogy mit kíván meg az anyag azért. Van nagyon sok olyan példa, amikor azért váltogatják a technikákat, hogy kifejezzenek valamiféle váltást a történetben, a világban, mondjuk egy realitás, fantázia ellentétet, akkor más-más technikával készítenek. Nagyon sok az ilyen, hogy bekerülnek mondjuk stop motion filmekbe, és most például láttuk, a gyerekeknek készült ez a Feltaláló című animációs film, most volt bemutatva ősszel a mozikban, és Leonardo da Vinci életéről szól, és ez is egy stop motion, nagyon szép, igényes film, és akkor az ilyen fantázia jelenetek viszont rajzos animációval készültek, és jól elkülönül, úgyhogy erre nagyon alkalmas a technikáknak a keverése.
A Beanbag stúdióval vállaltok több különböző projektet, tehát csak így végiglapoztam a portfóliót, és ott például a barcasági csángoknak a története készül egyfajta technikával, de akár a filmtett Festnek van ez a reklámvideó, ott is, mintha egy másfajta technika lenne, menekültekről szóló ilyen ismeretterjesztő videó, az megint egy más stílust képvisel, tehát hogy hogyan választjátok ki egy adott témához az adott stílust, vagy az adott technikát, ez hogyan működik?
Mi is sokat gondolkodunk abban, hogy mi talál leginkább. És most hoznám példának az egyik kedvenc projektünket, ami az operával közös, vagyis az operának volt egy előadás a gyerekek számára, és egy animált hátteret készítettünk, és ott például nyilvánvalóan az volt a cél, hogy valahogy látványban is egy kicsit rugaszkodjunk el ettől a számítógépes animáció világától, és a projekt is megengedte ezt a kreatív szabadságot, és akkor ott egy ilyen részben stop motion, másrészt meg kollázs animáció készült, tehát ilyen mindenféle természeti elemekből lefényképezett és összevágott látvány, ami végül is azért lett kitalálva, hogy az egyik mese, amit előadtak, az egy ilyen afrikai népmese volt, és akkor nézegettük a vizuális megközelítéseket, és úgy valahogy természetesnek tűnt, hogy ez a természet kis babérlevelekből, meg kávészemekből, meg ilyen mindenféle színes magokból egy nagyon szép olyan világot lehet összeállítani, ami kicsit ezt a az afrikai, az általunk látott vagy elképzelt afrikai kultúrát vizuálisan is megjeleníti.
Dolgoztál például olyan projekten is, mint a Felméri Cecília által rendezett Mátyás Mátyás című animációs film. Itt animátorként vettél részt ebben a projektben, de a Beanbaggel például nagyon sokféle típusú feladatotok van. Itt már említettem például egy olyan animációs filmet, ami a, hát egyfajta ilyen ismeretterjesztőszerű videó, és mondjuk a menekült válságról szól. És mind a kettő animáció, de az egyik, én ilyen sutaszavakat találtam erre ki, hogy az egyik ilyen művészi animáció, és a másik alkalmazott animáció, hogyha ebben egy kicsi rendet tennénk, hogy, hogy akkor ez így hogyan is működik.
Igen, igen, és említettük is, hogy akkor a kérdésnek erre a felére is visszatérünk, hogy nem csak a technikák szerint tudjuk őket elkülöníteni, hanem hogy mire használjuk. És nagyon nehéz, nekem is nehéz így rendet vágni, nem is tudom, hogy van erre amúgy egy terminológia, ami kialakult, szóval egyáltalán nem, ez nagyon jó és jogos kérdés, hogy hogy tudjuk ezeket elkülöníteni, mert az mindenképp van az animáció, mint eszköz, tehát hogy ezt nevezhetjük, szerintem ez egy jó kifejezés, hogy alkalmazott animáció, mert valamilyen konkrét célt támogat, vagy igazából egy mozgóképes eszközként valamilyen üzenetet, úgy, ahogy egy reklámvideó, vagy egy kampányvideó, vagy edukációs célra készült ilyen oktató videók. Ez mind ide sorolható, és hogy ugye vannak azok a filmek is, amik a filmiparba készülnek, vagy hogy hát én egy kicsit gondba vagyok azzal, hogy művészi, mert ezzel érzem úgy, hogy ilyen kicsit nem hogy pejoratív, mert nyilván nem negatív, hanem inkább pozitív értelemben tapad hozzá valami, ami amúgy nem csak abban a fajta animációban van meg, vagy abban sem feltétlenül van meg, ami filmiparba készül. Tehát ugye vannak, amik a szórakoztatóiparba készülnek, néha azok is egészen ilyen üzleti logikával elgondolva, amelyik hosszú egészestés animációk, meg a tévésorozatok is, ott is van olyan köztük, ami nem feltétlenül annyira igényes, vagy sem pedagógiai, sem művészi szempontból nem olyan igényességgel készül, hogy mondjuk művész filmnek lehessen nevezni. Vannak nyilván azok a rövid filmek, amiket így leginkább fesztiválokon, művészeti közegben mutatnak be, és azokat egy nagyon szűk közönség ismeri igazából, meg érti sokszor. Úgyhogy ezt, hogy maga az, ami nem valamilyen konkrét célra készült, hogy hogyan lehetne így gyűjtőnéven megnevezni, azt én sem tudom, de nem is nagyon szerettem így ketté osztani, hanem inkább azt gondolom, hogy bármelyik kategóriában tényleg lehet nagyon érzékeny, kreatív, vizuálisan szépen kidolgozott, akár egy promóciós kampánynak a filmje lehet ilyen, vagy hát nyilván a sorozatok közt is vannak olyanok, amikre mondjuk a szülők így újjal mutogatnak, hogy na ezért olyan erőszakosak a gyerekek, mert ilyeneket néznek, úgyhogy nem is ez alapján sorolnám őket kategóriákba, hogy most csak a film készítésért készül, vagy valami más cél támogat, hanem mi inkább azt szoktuk nézni a Beanbagnél, hogy amúgy mi az üzenet, tehát hogy mi az a cél. És hogyha olyasmi, amiről úgy gondoljuk, hogy érték, és szívesen odaállunk mögé, akkor bármennyi kreativitást, meg művészetet akár bele lehet tenni ahhoz, hogy az jól eléri a célját. És amúgy nekem nincs is bajom ezzel, sőt, vannak ilyen sztereotípiák, hogy akkor reklámvideókat készít az ember, de tényleg nem az a fontos, hogy reklám, hanem az, hogy mit amúgy tök jó dolgoknak is kell a reklám. Szóval, hogyha ezzel így tudunk azonosulni értékek szintjén, akkor azt vállaljuk és szeretjük, szívesen csinálunk, meg szívesen teszünk bele akár többet, mint hogy most ez csak egy meló vagy egy megrendelés.
Tehát, hogy tulajdonképpen az alkotói attitűd az lehet ugyanaz a céltól függetlenül, én legalábbis egy kicsit így értelmezem.
Igen, illetve a céllal azonosulva, vagy hogy végül is valamilyen módon alárendelve a célnak, mert ezeknél a megrendelt videóknál nyilván mindig vannak határok, meg tudjuk, hogy mi a végső cél, és azon felül lehet bele kreativitást tenni, de én szeretem ezt a fajta kihívást, mert egyrészt annyi sok jó téma van, amivel egyébként nem kerülnék kapcsolatba, szóval így be lehet dolgozni más embereknek a tök jó projektjei mögé, vagy nem csak a saját ötletembe rakhatom bele azt a szenvedélyt vagy tudást, hanem bármivel, amit ugyan másnak a projektje, de én is tudok vele azonosulni, vagy úgy jónak találom.
Akkor nem hiányzik, hogy mondjuk egy saját animációs filmet rendez.
Ja, de amúgy az is tök jó, szóval nagyon szívesen, hogyha még lenne vala, ez is egy ilyen távlati terv, hogy azért szeretnék, nekem is lenne sok ötletem, meg mondani való, meg minden, csak az alkalmazódókkal az van, hogy azért oda valaki oda teszi a pénzt is mögé, saját ötleteket pedig ki kell taposni az útját, meg ki kell az anyagi részét is hozni, ami igazából egy nagyon jó dolog, csak eddig még mindig volt valami más, és akkor nagyon sok jó, egy csomó mindent megcsináltunk azért is, hogy tanuljunk meg, hogy egyszer majd ilyen fajta módon is gondolom, hogy szeretnénk filmet készíteni.
A Beanbagnél dolgozol együtt illusztrátorokkal is. Ezt konkrétan tudom, de hogy lehet, hogy más, sok más mindenkivel is dolgozol együtt. Hogyan zajlik egy ilyen folyamat, vagy milyen egy ilyen folyamat, amikor van egy ötlet, és akkor annak a végtermékeként lesz egy animáció?
A megrendelt projekteknél nálunk nagyon sokszor az a folyamat, hogy a kliens hozza, vagy az, tehát az ötletet nyilván, már mint a projektnek az információs részét. Van úgy, hogy akár a forgatókönyvet, vagy nem a képi forgatókönyvet, de a szövegest, és akkor van valamiféle szöveges tartalom, és nekünk inkább a képi részét kell kitalálni. És azt, hogy hogyan támogatja a kép azt a tartalmat legjobban, és a legtöbbször storyboard rajzolásra kezdődik a projekt, és mikor már van storyboard, akkor vagy veszünk fel kapcsolatot illusztrátorral, vagy saját, tehát kollaboránsok közül valaki, aki rajzol, elkészíti a grafikai részt, mikor konkrétan megvan a képes forgatókönyvben, hogy mit kell megrajzolni. És hát utána következik az animáció, és utána hangfelvétel és vágás, meg utómunka. De ez főleg amiatt, hogy ezek ilyenfajta projektek, hogy a tartalom az elég nagy részben megvan, és akkor inkább vizuális részen kell dolgozzunk.
De ilyenkor te például látod, tehát hogy most nem is tudom, hogy milyen példát hozzak, talán a barcasági csángokról szóló egy jó példa. Ilyenkor te látod, hogy körülbelül, hogy kellene kinézzen, látsz képeket, színeket, vagy pedig azt teljesen rábízod majd egy kollaborásra, egy együttműködő félre?
Változó. Én többnyire az első fázisában veszek most már inkább részt a munkafolyamatoknak, amikor így ki kell inkább találni, hogy mi legyen, tehát magát a stílust megtalálni, azt, hogyha olyan illusztrátorral dolgozom, akiben nagyon bízok ebben, és tudom, hogy ő ebben jó, és sokkal jobban kitalálja a látványt, mint én, akkor inkább rábízom, de van olyan, hogy én találom meg a stílust, és ahhoz keresek valakit, és a storyboardot is gyakran én rajzolom meg, és utána ahhoz találunk csapatot.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Kassai Réka, a Szapienci Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa, a Beanbag animációs stúdió vezetője. Láttam a Beanbagnek a közösségi médiás oldalán egy videót, ahol egyetlen egy logó van meganimálva, ahogyan ott kiesnek a betűk, majd mozognak, majd aztán összeállnak egy képé tulajdonképpen, és hát egészen hosszú folyamat ez, amíg az a néhány elem összeáll. Ez egy mennyire nehéz, esetleg mennyire idegtépő dolog, amikor ott nagyon piciben kell mozgatni kis elemeket.
Maga az animációs folyamat az hosszas és időigényes, de így tapasztalattal eléggé az ember tudja, hogy mit kell csinálni, csak meg kell csinálni, viszont inkább maga az ötlet, meg a kreatív rész kitalálása az, ami esetleg idegtépő lehet, hogyha tényleg kreatívnak kell lenni, ráadásul időre, akkor inkább az a rész ilyen lehet akár stresszesebb, bármi többnyire ilyen nagyobb, hosszabb projekteket szoktunk most már inkább vállalni, amiben nem az idő tényező a legfontosabb.
De hogy még itt egy ilyen nagyon kis, hát nem lebecsülni szeretném, csak hogy összehasonlítva mondjuk egy, nem tudom, egy 10 perces, 50 perces, bárhány perces animációs filmmel, Itt egy nagyon kis videót látunk, ahogyan meganimáljátok azt az adott logót, és ez is időigényesnek tűnik. És akkor mi történik olyankor, amikor egy nagy projektet kell véghez vinni?
Igen. Visszatérünk oda, hogy vannak olyan projektek, amikor tényleg fázisonként kell megalkotni egy-egy képet, és sokat dolgozunk, és egy pár másodperc lesz a végeredmény. Ezt, amikor először próbálják a stop motion animációt workshopokon, akkor gyerekek szoktak rácsodálkozni, hogy nem ennyire rövid, de milyen sokat dolgozunk rajta, és akkor a végén milyen hamar lepörög az egész. És hát olyankor érdemes így dolgozni, hogyha tényleg, hogyha rövid a műfaj, például a logó animáció, az tényleg egy rövid és ütős műfaj kell legyen. De például említettem a rajzos animációt, hogy amikor fázisról rajzolunk meg valamit, akkor annak, akkor van értelme, hogyha olyasmi, amit másképp nem lehet megcsinálni. Például nagyon szépek ezek az átalakulások, amikor mondjuk egy virágból lesz egy valami totál más forma, tehát vannak ezek a nagyon szép metamorfózisok az animációban, és ezek azok, amit jelenleg az én tudtom szerint legalábbis szépen, még semmilyen mesterséges intelligencia nem tud megcsinálni, mert a program megcsinálja, hogy A pontból elvigye B-be azt a karaktert, vagy ilyenek. De hogy azok a formák olyan szépen és organikusan alakuljanak át, az például lehet csak egy pár másodperc, vagy egy fél perc, de az csak kézzel lehet szépen megcsinálni, és ez a művészeti része. Tehát olyankor érdemes, mikor van benne ez a plusz hozzáadott érték.
Szinte minden területre van hatása a mesterséges intelligenciának. Az animáció esetén felgyorsít folyamatokat, vagy van, amiket rá lehet bízni, egyáltalán hogyan befolyásolja?
Technikailag nem vagyok egészen biztos benne, hogy hol van a határa annak, ami simán szoftver, és ami már mesterséges intelligencia, mert ezekben a programokban, amiket használunk, amik ugye megkönnyítették, hogy mozgatni tudjuk a dolgokat, vagy akár egy szájszinkront, amikor egy karakter beszél, és régen egyenként állítottuk be, hogy mikor, hogy nyílik a szája, azt így mondjuk feltöltöm a narrációt szöveges dokumentumként, és akkor rá szinkronizálja a karaktert, meg ilyen dolgok, hogy ez simán egy nagyon fejlett szoftver amúgy, vagy ez már mesterséges intelligencia, azt nem annyira látom át a programokban. Azt tudom, hogy tavaly volt egy kísérletünk azzal, hogy mit is tud csinálni a mesterséges intelligencia, és így próbáltunk utasítások alapján készíteni vele animációt, és hát akkor még nem igazán tudtuk volna használni. Nem tudom, hogy azóta nagyon sokat változott-e a helyzet, mert igazából mi most már nem, a cég nincs annyira ráva arra, hogy ilyen napi szinten és nagy mennyiségbe készítünk animációkat, hanem inkább csak egy-egy nagyobb projektet vállalunk el, amit szeretünk, szívesen csinálunk, és a fő kliensünk, aki szokta rendelni ezeket az oktató videókat, többnyire olyan témákba, amiket mi is nagyon szeretünk, és akkor így ezeket szívesen csináljuk. Kifejezetten van egy ilyen policy náluk, hogy mindenféle ilyen gép által készített dolgot képek szintjén is meg nem használhatnánk amúgy se, úgyhogy mi nem álltunk rá erre, hogy lássuk, hogy mit lehet belőle kihozni.
Mondtad azt korábban, hogy azért is jó a beanbaggel animációs filmeket készíteni, mert hogy nagyon izgalmas projektekben vehetsz részt, amiket mások hoznak be, esetleg ha említenél néhány ilyen kedvenc projektet, vagy ami akár nagy kihívást jelentett számotokra.
Igen, az egyik ilyen kedvencem, hát nagyon szeretem a tudománykommunikációt, és ilyen téren volt több is, de az egyik kedvencem az egy olyan projekt volt, ami több országnak a technikai egyetemének a közös projektje volt, hogy ilyen mesterséges intelligenciával, vagy azt használó robotok segítségével hogyan tudják az óceánokat tisztítani olyan hulladéktól, amit emberi munkaerővel nem lehetne, vagy sokkal nehezebb, kockázatosabb, stb. És ez egy nagyon kedves projekt volt, viszont elég kihívás volt nekünk megérteni a technikai részét, mérnökökkel dolgoztunk, és meg kellett érteni, hogy mit is kell megértetni majd a nagy közönséggel. Akkor a másik ilyen...
Az egy nagy kihívás. Először megérteni a folyamatot, és azután hát úgymond emberi nyelvre lefordítani animációs eszközökkel.
Igen, de mondjuk ilyenkor segít, hogy tehát mi vagyunk ez a jó mediáló közeg, hogy nekünk kell úgy elmondják, hogy mi megértsük, és akkor már eleve ők is könnyebben tudják kommunikálni a nagy közönség felé érthetően. Akkor a másik nagy kedvenc témaköröm az ilyen pszichológiai témájú filmek, és az egyik ilyen visszatérő kliensünk többször, tehát ilyen mentálhigiénés képzés sorozatban többször kértek ilyet. Amúgy egyre jobban foglalkoztat ez a téma, hogy a mentális egészség terén nem csak filmek fogyasztásában, vagy hogy valamit elmagyarázon az a videó, de maga az alkotó folyamat is hogyan tud ebbe bekapcsolódni, úgyhogy ezek is ilyen kedvenc projektjeim, és hát a harmadik nagy kedvenc témakör az, hát mondjuk akkor megint most azt, hogy ilyen művészi projektek, de hogy például az opera előadáshoz készített, az egy kicsit különálló is volt, mert az is tulajdonképpen egy alkalmazott animáció volt, de mégis nagy szabadság és kreativitás fért bele.
A Szapienci Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretében oktatsz fiatalokat. Hogy látod, ezek a fiatalok mennyire jönnek kész elképzelésekkel, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Nekem, amikor licis voltam, akkor a rajztanárom tanított stop motion technikát, tehát az tanított, az azt jelenti, hogy megmutatott, és nagyon-nagyon-nagyon jól szórakoztunk közben. Egy végtelenül izgalmas óra volt, és azóta is hálás vagyok érte. Viszont úgy feltételezem, hogy mivel hogy ez a generáció már a telefonjával a kezében nő fel, és összerakni számára egy videót lehet, hogy nem akkora nagy kihívás, mennyire alakult át, hogy mikre kell felkészülni velük kapcsolatban?
Hát sokat alakul évről évre. Én is figyelem, hogy ennyi változás van abban, hogy ők hogyan boldogulnak. És azt látom, hogy a technikai eszközök használatában nem feltétlenül van szükség arra, hogy ilyen idős oktatók oktassanak neki dolgokat. Mondjuk nagyon specifikus dolgokat, igen, mert azért egy animációs programot is sokkal könnyebben megtanulnak, ha valaki megmutatja, mint egyedül. Tehát az ilyen specifikusabb dolgokat, igen, de sok alap dolgot mondhatom, hogy jobban is tudnak akár ilyen technikai dolgokat, mint mi, viszont amit szerintem nagyon fontos egyetemen is, de még fontosabb lenne iskolában, de mivel ott nem annyira van, azért egyetemen legalább ezt a értő és kritikus hozzáállást, szűrést, ezt mindenképpen nagyon fontos lenne. Nem is mondom, hogy így feltétlenül tanítani, mert nem arra gondolok, hogy így frontálisan most oktatni nekik ezt, de valamilyen módon bevezetni őket ennek a gyakorlatába.
De szűrést milyen értelemben, hogy különbséget tudjanak tenni?
Igen, források között például. Tehát látom most is a diákokon, és ők maguk mondják, hogy el vannak sokszor veszve abban, hogy mennyi tartalom van. A mai világban totál mindenki magára van ebben hagyva. Nyilván, aki eljön médiaszakra, nem azért jön el, hogy okos és kritikus tartalomfogyasztó legyen, tehát ez csak egy ilyen járulékos dolog, hogy ezzel is szembesülnek, de hogy amúgy általánosan kéne szerintem ez valahol benne legyen. És ezért is tartom fontosnak a vizuális művészetek oktatását is valahogy több vagy nagyobb mennyiségben, mert amikor kipróbálnak például egy animációs készítési folyamatot, és most utalok egy projektre, ami most fut a művész mozival együtt, hogy ilyen kifejezetten arra fókuszálunk, hogy animációs eszközökkel érzelmeket hogy lehet kifejezni, akkor egy kicsit jobban elmélyülnek ebben, és egy kicsit jobban rá is látnak utána arra, hogy azok az elemek a képen, azok a vizuális szimbólumok, azok mi mindent fejeznek ki. És szerintem nagyon keveset beszélünk, vagy nagyon kevéssé tudatosítjuk ezt, eláraszt minket a vizuális tartalom, tehát tényleg ebben élünk. Viszont az, ahogy ezt dekodoljuk, az nem egy ilyen kognitív folyamat, vagy nem nagyon sokszor érzelmi alapon, vagy ilyen ösztönösen olvassuk a képeket, és ebben lehetne sokkal több tudatosság, hogy itt is jobban felismerjék azt, hogy mondjuk mi a manipuláció. Szerintem elég nagy gond, hogy ennyiféle tartalom vesz körül, és sokan el vannak veszve, hogy akkor kinek kell hinni. És az is egy gond, hogy így sok mindent elhisznek, ami nem valós tartalom, de az a másik, hogy eljutnak oda, hogy senkinek nem hisznek semmit, és így akkor megint nem lehet rendszereket mondjuk fenntartani.
De hát ez nem csak az egyetemi oktatásban lenne fontos, hanem szerintem már a kisiskolában fontos lenne, mert hogy még a legtudatosabb szülő sem tilthatja le teljesen a gyerekét a különböző képernyőkről, és lehet, hogy az otthoni környezetben nem találkozik ezzel, de kilépve az ajtón egyből tele van mindenféle képpel, mindenféle vibráló. Hogyan lehet kicsikkel foglalkozni, vagy kicsiket nevelni erre? Ti tartotok különböző foglalkozásokat, akár animációs workshopokat is, már 8 éves kortól, de lehet, hogy még korábbról is gyerekeknek.
Igen. A kicsikkel azért bizonyos szempontból könnyebb, mert ők még azért nincsenek annyira benne ebben a telefon bűvöletében, vagy hogy nekik sok mindent tudunk olyasmit mondani, ami egy szerintünk jó út lenne az ilyen eszközök használatában. Nekünk ilyen nagyon konkrét, ilyen sok mindenre kiterjedő edukációs projektjeink nincsenek kicsik felé, inkább csak így látjuk azt, hogy hogyan kellene és lehetne egyre kisebb korosztályoknál bevezetni ezt. Tehát én is azt gondolom, hogy ezt nem egyetemen kéne, csak mi az egyetemen szembesülünk ezzel. És hát amire az én tapasztalatom kiterjed, az egyrészt az, hogy így workshopokon, amikor valamit alkottunk, akkor beszélünk is, tehát nézünk példákat, és elemzünk is, valamilyen szinten ők is megosztják a benyomásaikat, meg úgy rálátunk arra, hogy ők mit szűrnek le egy-egy vizuális üzenetből, és akkor tudunk beszélgetni, és egy kicsit így mediálni, hogy akkor mi minden van azon a képen. És ami egy különlegesebb helyzet volt pár évvel ezelőtt, amikor először jöttek ukrán menekültek Romániába, akkor eljártam egy ilyen after school jellegű intézménybe, ahol hetente egyszer így tartottam egy tevékenységet, és ott kevésbé a kipróbálásom volt a hangsúly, hanem inkább ilyen filmklub jellegű tevékenység volt, viszont úgy válogattam össze animációs filmeket, amik olyan témákról szóltak, amikről nagyon jó volt akkor beszélni. És vannak egész kicsiknek is például olyan nevelő célzattal született filmek, ami nem azt jelenti, hogy unalmas, vagy didaktikus, vagy hogy így ne lenne jó, hanem hogy olyan témákra érzékenyít, amiket akkor tudunk a legjobban kihasználni, hogyha egy foglalkozások keretében beszélgetünk a gyerekekkel. Tehát nekünk most erre nincs egy kiterjedt programunk, de én azt látom így szülőként is, meg a környezetemben, hogy a legjobb út egyébként az lehet, ami nagyon energiaigényes, hogyha együtt, tehát a gyerek úgy kerül bele ebbe a világba, hogy valahogy először együtt csináljuk, először együtt nézzük, megbeszéljük, és akkor én is jobban látom, hogy ő mivel szembesül, és jobban tudok segíteni. Úgyhogy ezek a gyerekek egy ilyen traumatikus helyzetből érkeztek, és nagyon igényük volt arra, hogy beszélgessenek ilyen negatív témákról, amik meg voltak jelenítve. És hát nyilván facilitátorral, tehát nem vagyok én pszichológus, én csak a tematizálás részét, meg az animációs részét vállalom, de az nagyon jó, mikor akár pszichológus, vagy nevelő pedagógus, vagy olyan van még a gyerekekkel, aki professzionálisan is tudja ezt a részét biztosítani.
De azért működik jobban egy animációs film például abban, hogy kinyisson témákat, mert hogy azáltal, hogy rajzolt, egy kicsit elemeltebb a valóság, tehát legalábbis én így képzelem el.
Igen, egy kicsit univerzális. Egyrészt az is, vannak ilyen filmek, amikben még akár beszéd sincs, és ez is azért volt jó, mert megkönnyítette az országok közötti kommunikációt. De igen, amúgy minél elvontabb az a figura, lehet, hogy könnyebb általánosítani. Nem tudom amúgy. Tehát most az jut eszembe, hogy tényleg gyerekeknek gyakran, a legkisebbeknek gyakran ilyen állatszereplők, vagy akár növény, vagy tárgy is lehet az a valaki, vagy valami, aminek az érzései megjelennek, és mi is megértjük, hogy mi megy keresztül.
Mondtad azt, hogy tartasz gyakorlati workshopokat is, tehát hogy például amikor stop motion technikával készül egy videó, és ez gyerekekkel, és sokszor rácsodálkoznak arra, hogy milyen sokat kellett rajzolni, vagy milyen hosszú volt ez a folyamat, hogy legyen egy 2 perces videó. Mennyire van türelmük ehhez?
Van egy ilyen tendencia amúgy, hogy talán kevésbé, de szerintem sok mindenen múlik, meg én azért is szeretem ezt, mert tényleg egy türelemre tanít, vagy egy ilyen türelemjáték, amire nagyon nagy szükség van szerintem. Én nagyon híve vagyok annak, hogy próbáljunk minél jobban visszalassulni, vagy valahogy ne álljunk be ebbe az egyre jobban pörgő ezekbe az igényekbe, hanem úgy tudjunk elmélyülni is dolgokba. és abba hiszek, vagy azt tapasztalom is, amikor megteremtjük ennek a környezetét, és nem tudom, feltétlenül nem tudok általánosságokban beszélni, mert vannak olyan tapasztalatok is, amikor tényleg látszik, hogy kevésbé van türelmük a gyerekeknek, de az is tud egy jó élmény lenni, amikor ők érzik, hogy mennyire kitartóan dolgoztak, és beleélik magukat egy folyamatba, és a végén látják az eredményt. Tehát erre a mai napig van szerencsére példa, úgyhogy én remélem, hogy ezzel is tudunk egy kicsit így a kitartó, türelmes munkára ösztönözni a gyerekeket.
Sok területen tevékenykedsz, hogy olyan értelemben, hogy tartasz workshopokat, képzéseket, de tanítasz az egyetemen is, és hát a Beanbaggel is vannak különböző projektjeitek. Azt hiszem, hogy mindez összeért a nemrégiben megszervezett Animates fesztiválban és fórumban, mert hogy tulajdonképpen ott a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem és a Beanbag szervezőként hozott létre egy fesztivál. Így hogy látod, hogyan értékelnéd ezt az első megszervezett animációs fesztivált? Mennyire lett ennek egy fórum jellege, tehát hogy mennyire sikerült akár erről beszélgetni?
Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, nagyon jó visszhangja volt, meg hozzám főleg azok jutottak el, sok olyan visszajelzés, hogy nagyon igény volt erre, meg a hallgatóknak, akik eljöttek, ez egy jó lehetőség volt, hogy így kapcsolódjanak. Ez a fórum rész, ez megvalósult, bár mindenik programponttal külön azt gondolom, hogy mindenikben sokkal jobban is el lehet mélyülni, de akkor külön arra kéne fókuszálni. Ez az első kiadás egy kicsit ilyen sok minden volt benne, tehát sok cél volt a nagy közönség felé is egy kicsit népszerűsíteni az animáció világának a gazdagságát, mert azt látom, hogy tényleg mennyire sok szép alkotás van, és nagyon kevés jut el olyan szinten hozzánk, mondjuk nagy vászonra, ami egy nagyobb városban, egy animációs fesztiválon így látható. Úgyhogy egy kicsit ez is cél volt, de most egy kicsit úgy érzem, hogy sok minden, tehát így tapogattuk az irányokat, hogy mire lenne igazán igény, meg mi az, amit igazán érdemes így kiépíteni, és akkor ebből próbáljuk leszűrni, hogy mit kell továbbvinni, és mi az, amit esetleg megcsinál más, vagy megcsinál más jobban. A másik ilyen része ez az nem feltétlenül amatőröknek, mert ez is egy ilyen pejoratív értelemmel bíró kifejezés, de hogy mindenkinek, aki nem az iparban tevékenykedik, csak szereti az animációt, és szeretné kipróbálni egy ilyen lehetőség, hogy megmutathassa a munkáját, és ezzel kapcsolatban szintén úgy érzem, hogy még nem tudtuk feltétlenül megfelelően kiaknázni, mert nagyon sok jó visszajelzés is, meg munka is érkezett, és látszik, hogy erre tényleg van egy ilyen igény, meg sokaknak ez a lehetőség, hogy kipróbálják magukat, megmutassák, hogy egy kicsit kapcsolódjanak a szakmához, és ilyen szempontból is szerintem jó lenne egyfajta közösséget ebből kovácsolni, vagy így látom, hogy egyre inkább épül az animációs közösség is Kolozsváron, meg szerintem nagyon nagy igény van rá, csak most egy kicsit az is a helyzet, hogy amikor én kitaláltam ezeket, akkor sok minden hiány volt, ami most kezdett megjelenni párhuzamosan több helyen, tehát most nem feltétlenül akkora hiány már, mint évekkel ezelőtt, és én ennek nagyon örülök, mert nem feltétlenül kell mindent csináljunk, hanem meg kell találjuk azt az utat, hogy mi az, ami még mindig hiány, és amit még mindig érdemes, amiért még érdemes dolgozni nekünk, amit mi tudunk a legjobban megcsinálni.
Hát egy nagyon értékes és egy nagyon különleges munkát végzel, és köszi szépen, hogy meséltél egy kicsit erről nekünk, és az Ezer Egy Ötlet hallgatóinak.
Köszönöm én is a meghívást!
Ez volt a mai Ezer Egy Ötlet Kassai Réka egyetemi adjunktussal, a Beanbag animációs stúdió vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra.